Shakespeare vízkereszt vagy amit akartok című vígjátékát Bocsárdi László rendező a Vágyak szintjén gondolta tovább. Így lett az előadás címe Vízkereszt vagy amire vágytok. És hát a szerelemre vágyik mindenki, ennek elérése sokszor vezet bonyodalmakon keresztül, vagy egyszerűen csak a másik érdektelensége hiúsítja meg a boldogságot. Persze olykor azzal is szembesülnünk kell, hogy környezetünk cselszövései állnak utunkba, érdekek, kapzsi vágyak. A szerelem nagy érzés, bármire képesek vagyunk elérése érdekében. Nem volt ez másképp a 17. században sem. Shakespeare azonban a jól megszokott módján összezavarja kicsit a dolgokat, hogy azután kibogozza, szintén a maga módján, és bemutassa egy-egy helyzet szereplőit is, sűrítve bennük gyarló világunk karaktereit. Bocsárdi László rendező pedig szintén a maga módján ülteti át azt a világot egy hozzánk valamelyest közelebbibe, mert csak a külső dolgok változtak, az emberek nem. Éppen ezért időtlen a történet, amit a színpadon látunk. A forgó színpad is az időt jelképezi, különböző korok jegyei, jellemzői válnak szimbólumokká. Játék az egész világ, a színen megjelenő szereplők bemutatkozásukkal ezt tudatosítják bennünk. Nézzük végig az előadást, gondolkozzunk el gyarlóságainkon, vagy érzéseinken, vágyainkon. A szereplők mindegyike elrajzolt figura, sok esetben gyarlósága határozza meg. A féktelen tréfálkozás, egymás kifigurázása már-már tragédiába fullad, a semmibe futó érzelmek olykor nevetséges pátosza úgy szintén. Orsino Illíria hercege a szép Oliviába szerelmes, aki rá sem hederít. Ugyanakkor Viola annál is inkább reménytelenül vágyódik Orsino után, mert ahhoz, hogy a közelébe kerüljön, fiú ruhába kell öltöznie, és urabizalmasaként, annak szerelmi postásaként kell asszisztálnia Olivia meghódításához. Olivia pedig Violáért rajong oldhatatlanul. A háttérben ezen kívül számtalan reménytelen vágyódás lappang, majd derül ki, amelyek mindegyike a darab végére valahogyan megoldódik. Shakespeare persze ránk bízza a végleges megoldást, akár saját vágyaink lehetnek a kulcs a megoldáshoz. Bocsárdi László rendezővel beszélgetünk arról, miért a vágy volt az a fonal, amely az előadást vezeti.
Úgy érzem, hogy az életünket ez a fajta nagyon erős testi vonzódás, szexualitás is uralja, de igazából amire vágyunk, az mégis az egész agresszió mögötti gyöngéd szeretet. Erre vágyunk szerintem ma. Tehát a támadó felhők mögött úgy érzem, hogy ott van a csend és a nap. A csend főleg ez érdekel. Végén ez a zene, ami van, tulajdonképpen ide kellett jutni valahol. Úgy gondoltam, hogy előtte végig kell járjuk azt a kálváriát, amiben benne vagyunk, vagy amit minden ember végig jár, és akkor egyszer csak elérkezik egy olyan pillanathoz, amikor hogy hirtelen rájön, hogy mi a lényeg.
Mennyire módosította ez gyakorlatilag az eredeti shakespeare-i vezetést?
Én meg vagyok győződve, nem módosítottam. Csupán annyit csináltam, hogy megpróbáltam azt a nyersességet, ami benne van minden Shakespeare, főleg végjátékban, de nem csak, a mai összefüggésben megfogalmazni, és a kontraszt által megkapja azt az értéket, a gyöngétség, amit szerintem Shakespeare idejében is megkapott. Az ő végjátékainak a vége az váratlanul furcsa mélységekig jut el. Most ehhez be kell járni bizonyos nagyon kellemetlen, kegyetlen, akár cinikus pillanatokat, ironikus, agresszív pillanatokat, mert így születik meg az igény arra, hogy eljussunk oda is. Meg vagyok győződve, és az ember utána olvas, akkor egyértelmű, hogy Shakespeare korában az a London, amiből megszülettek ezek az írások, az rendkívül barátságtalan, agresszív, félelmetes akár, kegyetlen volt. Tehát Shakespeare kora szerintem legalább olyan durva volt, mint a miénk. Tehát az egy durva középkori világ, de a miénk, sokan mondják azt, hogy ez egy modern középkor, amiben vagyunk.
Ez a durvaság, én úgy érzem, hogy inkább az emberi gyarlóságokban csúcsosodott ki ebben az előadásban, hiszen mindegyik egy kicsit elnagyolt, egy kicsit ki vannak emelve különböző tulajdonságok, mint hogyha néha egy kicsivel több egyén is lakozna egy-egy karakterben.
Igen, nyilván megpróbáltuk olyan szinten ízítani a figurákat, hogy a néző hirtelen kívülről tudja nézni. Tudott dolog, hogy a Shakespeare-i figurák játszásán nagyon kell vigyázni, hogy a lélektani vonalvezetés az meddig megy el, mert ha a néző azonosulni kezd a szereplőkkel minden pillanatban, akkor nem tud megszületni ez a nagyon eklektikusnak tűnő, sokszínű világ, amit a nézőnek be kell tudni fogadnia. Tehát ez itt nem szerencsés, ha mindenkiben nagyon belebújik, mert akkor egyszer csak kifárad. Tehát állandóan az elidegenítés módszere az ott kell legyen a Shakespeare-rel való munkában, hogy a néző tudjon kívülről szemlélődni, tudja az egészet kívülről is egybe látni, tehát el tudjon távolodni tőle. Ezért nagyon fontos rendező, aki talán a legfontosabb Shakespeare rendezője minden időknek, Peter Brook, ő azt mondta, hogy most már elég sok Shakespeare-t rendeztem én is, nagyon pontosan fogalmazott, hogy a Brecht elidegenítés nélkül Shakespeare-t nem lehet csinálni. Kulcs Shakespeare-hez Brechten keresztül vezet. És ez most már egyértelmű számomra is.
Meg is hogyan alakultak ki ezek a figurák, hiszen annyira sajátosak mindegyikük, és hát a megjelenési formájuk is azért ugrál az időben.
Koncepció is, de ugyanakkor Ariana Grande rendkívül tehetségét is bizonyítja újra, mert az volt a célunk, hogy a szereplőknek a lényegéből induljunk ki, és ne egykorba helyezzük el. Nagyon fontos az, hogy ez egy úgynevezett Illíriában játszódik. Illíria a csodaország, vagyis a mi világunk. Tehát megérkezik két fiatal Illíriába, minthogyha egy más bolygóról jönnének, és itt szembe találják magukat rendkívül furcsa, hol iszonyatos, hol nevetséges figurákkal. Az ő szemükkel, hogyha látom, akkor ez valami félelmetes világ. Úgy érzem, hogy a jelmezek ezt nagyon pontosan megteremtették, és a színészek is ezt nagyon jól érezték.
És a forgószínpad is közben alakult ki, hiszen a koncepció részévé válik, ellenben nélküle nem így működne. Tehát itt minden egy az egybe összefügg.
Pontosan erről van szó, tehát az időt próbáltuk megfogni, hogy lesz ebből idő. Az idő, ami azt jelenti, hogy nincs eleje, nincs vége. Tehát azért is kezdjük úgy az eladást, hogy forog. Tehát ez folyamatosan forog, mint a föld is. Tehát ez időtlenségben játszódik tulajdonképpen. Időnként elfelejtjük, hogy forog, olyankor megáll. Nekünk. Szubjektíve megáll, máskor meg gyorsabban forog, valamikor nagyon lassan forog. Úgy éreztem, hogy ez egy olyan eszköz, amivel tulajdonképpen mindenki számára érzékelhetővé válhat az, ami a szereplőben történik.
És azt hiszem, nagyon fontos összetevője még az előadást, a nyelvezete, tehát a fordítás mennyire határozta meg azt, hogy milyen legyen az előadás?
Hát megpróbáltunk egy olyan fordítást megszülni, ami teljesen érthető a mai ember számára. Nagyon fontos a szöveg Shakespeare-nek. Az ilyen zseniális szerzőknél, mint Shakespeare, a szöveg az olyan energiát visz, amit nem szabad elveszítsünk, nem szabad kikerüljön minket. Újra fordítottuk angolból, tehát ez egy mostani friss fordítás tulajdonképpen. Többen is dolgoztunk a szövegen. Ungvári Zrínyi Ildikóval, meg Benedek Zsolttal, ők munkatársaim voltak. Ezt hosszú távon tettük-vettük, amíg kialakult egy végleges forma. Shakespeare fordítani talán az egyik legnehezebb feladat, mert annyira összetett, gazdag, annyi síkot tud egyszerre vinni a szöveg, ami a mai világra nem jellemző. Hogyan lehet úgy lefordítani ma, hogy a néző valamit kapjon ebből a hihetetlen gazdagságból, amit tud. Emiatt például az Arany János fordítás Hamlet esetében, ezek már a közhelyek, de muszáj elmondjam, mert annyira egyértelmű dolog. Olyan közel áll az eredeti gazdagságához, hogy lehet fordítani, de nagyon-nagyon kell tudjon az illető, hogy ne veszítsen az eredeti mű a gazdagságából, és nehogy, mit tudom, a négy dimenzióból két dimenzió maradjon meg.
Vágyaink beteljesülésének legfőbb meghatározója a saját szabadságunk. Elsősorban belső korlátaink megszüntetése. Az előadásnak ez fontos eleme, amely egy rockgitáros személyében testesül meg. A produkció kikiáltott bolondja pedig szintén a belső szabadság szószólója. A fehér gitárját pengető és a történéseket figyelemmel szemlélő rockzenész muzsikájával kíséri az eseményeket.
Gitáros fiú, az volt a szándékom, hogy a szabadságot hozza be, azt a szabad létező lényt hozza be, amin keresztül lehet eljutni a szerelemig, anélkül nem lehet eljutni a szerelemig. Tehát ez a fajta felszabadultság, amit a szerelem tud, tehát amikor az életünkből kihasít, és úgy érezzük, hogy felszállunk, tehát elszakadunk minden olyan békjótól, gyökértől, mindentől elszakadunk, tehát egy totális szabadságérzés, olyan, mint amikor megszületik a gyerek, akkor is a környezete úgy érzi, mintha világrobbanás történne, vagy a halál is egy ilyen érzés. Tehát ezek olyan alapvető dolgok, amiket próbáltam megszemélyesíteni, tehát próbáltam ezt világosabbá tenni. A zenész, mint olyan, meg a szerelem kapcsán van neki a legfontosabb szerepe, amikor a főszereplőben Oliviában felgyúl a szerelem, igazolódik le az ő jelenléte számára, legalábbis ez így volt megszerkesztve. A második felvonásban, a második részében az eladásnak, amikor igazából a dolgok egy irracionális irányba mennek, és kezd összekuszálódni az egész, és úgy tűnik, hogy ebből már nem lehet, hogy mondjam, tisztán kimászni, ebből a részből ki is vettem, szinte csak a végén jön be, tehát kivettem, úgy éreztem, hogy itt a zenész, ennek a szabadságnak már nincs helye, mert a szabadság érzetében szerintem benne van valami tisztaság is, valami olyasmi, amit fel lehet vállalni. A második része a műnek, ez a társadalom, amikor a dolgokat nem értjük, hogy lehetnek ilyen riasztóak, ilyen ellenségesek, akkor nincs helye a zenésznek, úgy éreztem. És akkor ezt csak leállítjuk az egészet, mert ezt már nem lehet folytatni. Hát amikor akarat ellenére összeházasítják Sebastiánt Oliviával, és nem tud megmenekülni ettől a házasságtól, semmit nem ért. Tehát mindenki görcsben van, akkor innentől kezdve van ez a cezura az eladásban, amikor előre jövünk, és megnézzük, hogy ezt azért Shakespeare megoldja, lássuk, hogy.
Vagy az élet oldja meg,
mert nyitott az élet, de nem mindig oldja meg jól az élet, tehát nem mindig úgy oldja meg, hogy nincs benne szenvedést. Shakespeare azért ezt mindig el tudja érni, hogy ha melankólia is marad a dolognak a végén, azért azt érezzük, hogy mondjam, a művészetben meg lehet ezeket a dolgokat oldani. Ezért létfontosságú a művészet szerintem mindig.
És hát játék az egész, mert végül is a színészek az közlik, hogy én ez vagyok.
Shakespeare felmutatja, hogy ő színházat játszik, hogy ez játék, ez felmutatja. Majdnem minden előadásában vannak olyan gesztusok, van, amikor ki is fogalmazza, például a Szent Ivánéban, hogyha nem tetszett a játékunk, majd reméljük, hogy legközelebb jobbak leszünk. Tehát ilyen jellegű szövegek vannak. Ami mindig arról szól, és ez megint Brecht, arról szól, hogy amit önök itt látnak, ez nem a valóság, hanem ez egy játék. Furcsa ugye, hogy mennyire hasonlít a valósághoz. De.
Tud még játszadozni Shakespeare-rel, hiszen nem ez az első, ahogy mondotta is, és ismeri, és már érzi, és tudja. Most fokozódik kihívásként Shakespeare, hogy hogyan lehet megfogni még?
Ha minden úgy jön össze, ahogy szeretném, akkor ősszel csinálom a harmadik Richardot Kolozsváron, román színházban. Tehát folytatom tovább a Shakespeare-rel való birkózást. Shakespeare-rel kapcsolatosan arra jöttem rá, hogy egyrészt az embernek képesnek kell lennie arra, hogy szemlélődő tudjon lenni. Tehát valahogy az a képessége nincs meg, hogy szemlélődni tud a dolgok fölött, akkor nehéz megcsinálni Shakespeare-t, ez az egyik dolog, és kettő, kell legyen a témában, amivel foglalkozik, valami olyasmi, ami őt személyesen érinteni tudja valamilyen módon, mert akkor megvan az emberben az a nagy vágy, hogy ezt eljutassa másokhoz is. Tehát ez a kettősség, ami megint az ellenpontról szól, ugye. Tehát egy nagy bölcsesség és egy nagy szenvedély kell Shakespeare-hez. Kettő közül a valamelyik hiányzik. Ha nincs szemlélődő képességem, akkor nem lesz humora a dolognak, akkor van humora, hogyha kívülről tudom nézni, akkor tudok mosolyogni a dolgokon, és ha meg nincs meg ez a szenvedély, akkor azok a pillanatok, amelyek fel kell izzanak váratlanul, azokat nem tudom úgy megcsinálni, mert nem tudom átélni, nem tudok hinni bennük.
Birkózás? Ez vagy élvezkedés? Vagy...
Hát most már nagyon élvezkedés, tehát én azt hiszem, hogy most nagyon élvezkedés. Mikor megcsinálok egy Shakespeare-t utána, vagy közben, hogy dolgozom, szoktam mondani, hogy a fene egye meg, hogy nem csak Shakespeare-t csinálok. Hogy tudok mással dolgozni, amikor ez valami fantasztikus. Itt olyan tudás van, hogy az ember, amikor úgy elmélyül benne, úgy meghökken, hogy nem lehetséges, hogy ezt ember írta volna. Tehát annyit tudott a színházról, és az életről, és önmagáról, és olyan bátor volt, tehát olyan módon tudta ezeket a dolgokat elénk tárni, kiadni magát, amire úgy egy normális ember nem képes.
Generálják is egymást valahol ezek az előadások, az ötletek, az érzetek, érzések?
Szerintem egyik jön ugye a másikból lassan, tehát nyilván a tapasztalatok azok könnyebben olvassa az ember a 10. előadás után a következő szöveget, könnyebben rájön összefüggésekre, jobban látja, hogy tulajdonképpen a nagyon bonyolultnak tűnő dolog mögött van néhány kulcs ügy, hogy így mondjam, amit nagyon fontos megteremteni ahhoz, hogy az egész végül is összeálljon. A Shakespeare szövegekkel az a fantasztikus, hogy az ember, ha csak elolvassa, a végén meglepődik azon, hogy milyen furcsa állapotba kerül tőle. Tehát valamilyen varázslat éri, egy nagy szomorúság, melankólia, valami hihetetlen.